Csókai András tanúságtételét hallhatják a megtérésről. Az Élni teljesen jó napon, amelyet Székesfehérváron rendeztek.
Van kivel megosztani, élni teljesen úgy jó, van kivel megosztani az örömöt, és van kivel megosztani a szenvedést. Inkább tulajdonképpen most egy kicsit az utóbbiról szeretnék beszélni, a szenvedés teremtő energiájáról, és arról, hogy hogy tudunk az Úr Jézusból és egymásból életerőt, életörömöt meríteni lelki, vagy adott esetben testi szenvedéseinkben, ami egy ami a legfontosabb dolog. Ugye a sátánnak nagy bravúrja az, hogy elhitette azt még a keresztény testvérekkel is, hogy a természet feletti és a természetes szétvált bennünk, és szó se lehet arról, hogy Isten országa bennünk van, köztünk van, hanem az valahol egészen máshol van. És amikor hívő létedre így gondolkodsz, akkor bizony elveszik a forrás, a benned lévő forrás, és ugye elveszik a Isten országának a forrása. Hát bennem is alaposan elveszett, ez csak egy, avval demonstrálnám, hogy egy érdekes történet, ami sok-sok hívővel is megtörténik. Ez 1938-ban Párizsban történt egy zsidó fiúval, akik avval szórakoztak a barátaival, hogy bemennek a katolikus templomba, és akkor ott vannak, aztán sőt, hogy heccelték egymást, hogy na, akkor ki mer bemenni a gyóntatószékbe. Hát és akkor az egyik mondta, hogy na, majd én bemegyek. Akkor bement a gyóntatószékbe, ott egyből fölismerte az atya, hogy itten viccelődésről, gúnyolódásról van szó, de vette a lapot, és kvázi meggyóntatta. És végén azt mondta, hogy fiam, te azt kapod penitenciának, hogy amikor mész ki a templom kapun, ott jobbra van egy kereszt, és ott háromszor elmondott, hogy tudom, hogy meghaltál értem a kereszten, de ez engem egyáltalán nem érdekel. Hát ez a fiú mosolyogva elindult, elment oda, és amikor harmadszorra végére ért, bizony elindult benne egy megtérési folyamat, és végül Párizs érseke lett, Jean-Marie Lustigénak hívják. Egy érdekes történet, hogy indul és hogy zajlik egy ilyen nagy megtérés. És az az igazság, hogyha számba vesszük, nagyon sok hívő, magát hívőnek mondó felszíni keresztény, vasárnapi keresztény, látszat keresztény, testvérünk bizony így gondolkodik. Ezt azért tudom, mert én is pontosan így gondolkodtam. Pontosan így gondolkodtam, onnantól fogva, hogy elhagytam a gyermekkornak a gyönyörűséges, szép, tiszta hitét, és akkor úgy hittem én Istenben, aki ott fönn van, jó messze, nem is tudom, hogy milyen, majd az élet végén vagy elszámol, vagy leszámol. Szóval egy borzasztó felszínes hit, ugyanakkor pedig hát azt mondtam, hogy én egy hívő ember vagyok. Aki viszont így éli az életét, annak előbb-utóbb elveszti az immunrendszerét, mert elhagyja a templomot, elhagyja a szentségeket, a gyónást, szentáldozást, és akkor, amikor jön a meccs, akkor ne csodálkozzon, hogy kiütik. Emlékszem rá, kisgyerek voltam, és a sátán úgy próbált bántani, hogy meggyóntam, és amíg a gyóntató székből sor került a szent áldozásra, mindenképp valami bűnt akart belém az agyamba nyomni, valami csúnya gondolatot mondjak el, csak hogy vétkezzem, amíg a szent áldozáshoz járulok. És ellen tudtam állni hatalmas nagy imákat mozgósítva. Ellen tudtam ennek állni, de ehhez az kellett, hogy én tudtam, hogy meggyóntam, tudtam, hogy áldozni megyek. Na most, amikor ez elmarad, az embernek, kamaszoknak, aztán gyerekeknek, vagy esetleg felnőtteknek, akkor kiszolgáltatottá válnak, és akkor beviszi az ember életébe a bűnt. Hát pontosan így jártam én is. És hiába volt nagy, gyönyörű diákszerelmünk a feleségemmel. Én 16 voltam, ő 14, amikor megismerkedtünk. Minden szép volt, minden jó volt, de aztán csak elkezdett a házasságunk mélypontra jutni, és pontosan azért, mert elhagytuk az imádságot, elhagytuk a templomot, elhagytuk mondjuk így a edzésmunkát. Hát a sátán engem terített le, és bizony nagyon nehéz 8 év után sikerült végre elgondolkozni, mert élett a lelkiismeret, de ekkor én már 42 éves voltam, az utolsó 8 év az tragikus volt. Na, aztán volt abban minden abortuszra való tanácsadás, természetesen nem a feleségemnek, hanem a bűnös kapcsolatban. Aztán voltak kicsapongások, házastársi hűtlenség, de végül is a lelkiismeret az egy csodálatos kegyelem, amit minden ember megkap a jó Istentől. Krisztus homályos hangja ott van bennünk, és a szólongat. És akkor 42 évesen elkezdtem odafigyelni erre a szólongatásra, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szenvedtem, mert a tékozló fiú minden ellenkező híresztelés szerint nem jó érzi magát a disznóban, szenved. Az alkoholista is szenved, a kábítószeres is szenved. Csak amikor egy kicsit újra és újra elnyomja valami abúszussal ezt a szenvedését, de szenved. És végül mély szembesülés, gondolkozás után egyszer csak megtörtént velem ez a csodálatos konverzió. Ott egy tópartján üldögélve, egy kis füzetet olvasgatva, az tette föl a füzet azt a kérdést, hogy mi akarsz lenni, tanítvány, pogány vagy farizeus? És mondtam, hogy magamba, hogy tanítvány akarok lenni, hogy a fenébe akarnék tanítvány lenni. Hát gyerekkoromban is az voltam. És elkezdtem visszajárni a gyermekkoromnak a templomaiba, és végül elért az a csodálatos, misztikus tapasztalat, így hívjuk az ilyet, amikor ez a kereszt előtt térdelve, imádkozva, bűnbánatot gyakorolva, valóban az Úr Jézus a keresztről rám tekintett. Mindegy, azon a belső hangon azt mondta, hogy eleget bajlódtam veled, most már menj a rendes utadon. Ez egy misztikus tapasztalat, sokaknak van ilyen, nagyon fontos, hogy levizsgáztassuk, hogy van-e jelentősége, van-e hirtelensége, és ami a legfontosabb, illeszthető-e az evangéliumba. És hogyha ennek a háromnak megfelel, ezt egy ferences atyától hallottam, Bánk atyától, ott szolgált a ferenciek terén, talán emlékeztek rá, akkor elgondolkodhatsz azon, hogy tényleg megszólított az Úr személyesen, mint egy misztikus tapasztalatba. És ettől a pillanattól kezdve valóban megváltozott minden, mert visszatértem gyermekkoromnak a templomaiba, és elindult egy csodálatos megtérő élet, mert az egy folyamat a megtérés, nincs olyan, hogy megtértem és pont. A megtértem azt jelenti, hogy nem csak bűnbánatot tartottam, hanem Krisztus követő akarok lenni. Ez jelenti, hogy megtértem, de az nem jelenti azt, hogy nem esel el, mondjuk illik azokba a nagy bűnökbe nem elesni, amit korábban elkövettél, például adott esetben a házasságod ellen. De a csodálatos az volt, és itt sajnálom, hogy nincs itt a drága feleségem, megkaptam a 7x70-szer való megbocsátásnak a kegyelmét. És ez az, ami a gonoszt emberi oldalról nagyon kettétöri. A válságban lévő házasságokban Ugye az a fő probléma, hogy emberi módon teljesen érthetően nem tud a sértett fél megbocsájtani egy idő után. És ezzel generálja azt, hogy valóban szétváljanak. Hát nekem ez egy különleges ajándék és kegyelem, hogy egy ilyen feleséget adott nekem az Úr. Meg tudott képzeljétek bocsájtani, úgyhogy nem hántorgatta fel, a mai napig nem hántorgatja fel. És valóban, ha egy kapcsolat tönkre megy, legyen ez egy házasság, az azon a szinten igazából nem nagyon tud újra egyesülni. Mindig egy magasabb szintre lép Isten kegyelméből. És ez egy megtapasztalás volt. Visszatért a diákszerelem, még a három gyerekünkön kívül még született két másik gyermek, és azt kell, hogy mondjam, hogy 16 éven át földi szempontból is rengeteg siker, öröm övezte az életünket. Nem csak a megszületett két gyermek, hanem szakmai sikerek, tudományban, mindenhol. És egy fura kísértése van a hitét mélyen gyakorló embernek, mégpedig az, hogy annyira neofita létére annyi öröm éri, hogy azt elkezdi hinni, hogy én külön vagyok, mint a többi ember. Mert engem annyi ajándékot kapok a Jóistentől. Engem is ez elért. És az az igazság, hogy ebből a fajta idézőjelbe vett, de nagyon veszélyes gőgből, vallási gőgből egy dolog tud téged rendbe hozni, a kegyetlen nagy fájdalom. Arra föleszmélsz. Ezt is kegyelemként kell felfogni, és majd itt egy kicsit részletesebben elidőzök, és ezt a kegyelmet is megkaptuk. Valóban egy tragédia kapcsán kaptuk meg. Itt látható a eredménye. A 10 éves kisfiunk a 10. születésnapján belefulladt a kerti medencének a 15 centis vízébe. És itt ugye a sikertelen újraélesztés után látszik, hát egyszerűen nem akartam elhinni, hogy velem, aki 16 éve ennyit imádkozik, egy példás életet kezdtem el élni. Hogy lehet, hogy engedheted meg te, Istenem, hogy ez megtörténhet velem? És hogyha egy ilyen nagy szenvedést kapsz mondjuk így a élettől, az a elmúlt 10 évnek a tapasztalata, mert ez most már 10 éve történt, hogy egyetlen dolgot kell valahogy kinyögnöd. Azt, hogy Istenem, nem tudom miért történt, hogy történt ez, de egyet tudok, te engem jobban szeretsz, mint én magamat. Jobban szereted a kisfiamat, mint én szeretni tudom. Ez a kép különben azért készülhetett el, mert a keresztapa is ott volt a születésnapi ünnepségen, éppen megjöttek, belefutottak ebbe a sikertelen újraélesztésbe, és utána lefényképezte, szóval kínjába elsütötte a telefonján, így megmaradhatott az utókornak. És azért örülök ennek a képnek, és mutatom meg bárhol, és nagy örömmel, mert pontosan látszik rajta az a nagyon fontos valami, ami a legfontosabb, hogy te kikapaszkodjál egy ilyen nagy tragédiából, és az végül drámává szelidüljön, ahol van ugyanúgy katarzis, de van kiemelkedés. És ez pedig a rózsafűzér, és az, hogy közösen viselni, adott esetben egy házasságban a szenvedést, és nem egymást hibáztatni, megbocsájtani egymásnak és magunknak. Ez a legfontosabb. Az ember egy ilyen gyerek halálnál nagyon nehezen tud megbocsájtani magának. Nekem a legnagyobb problémám az volt, hogy mondjuk nem hívták fel a figyelmünket a epilepsziás véletlen balesetekre, ahol 20-szor annyi a halálozási arány, mint a rendes populációba, de hogy orvos létemre, hogy ennyire akartam, mert a gyerek jól gyógyult, tehát teljesen egészséges életet élt a gyógyszer mellett. Teljesen egészséges életet élt, és hogy orvos létemre nem jutott eszembe, hogy hát van ilyen, hogy valakinek hirtelen jön egy rohama, és akkor belefullad a párnájába például. Ilyen is van, meg sok ilyen van. És hogy nekem ráadásul idegtudományokkal foglalkozom, mondjuk nem epilepsziával, nem jutott eszembe ez, hogy mindenhol leizoláljam ezt a gyereket, és közelébe se mehessen. Azt tudtam, hogy a Balatonban nem fürödhet, de az, hogy egy 20 centis kerti medencébe is bele lehet fulladni, nem jutott eszembe. És ezért nagyon-nagyon hibáztattam magamat, és egy hosszú-hosszú időbe telt, pontosan addig, amíg a depresszió tartott, hogy az 16 hónap volt, amíg valahogy megtudtam magamnak ezt bocsájtani. Hát hogy ne tudnám megbocsájtani, hogyha az Isten is megbocsájt, aki megbocsájt másnak vagy magának, az Istenhez hasonló. És olyan nehezen, olyan sokáig tartanak ezek a önvádak, amiket nem szabad, hogy tönkretegye az embert, de végül is 16 hónap, mondjuk így, szenvedés után megjött az az igazi teremtő energiája ennek a szenvedésnek, mert egy hatalmas hitlépcső ugrás következett be. Biztos ti is nagyon sokszor érzitek azt, hogy hopp, megint közelebb mentem, megint megértettem valamit ebből a prédikációból, megint megértettem valamit ebből a könyvből, vagy akár egy művészeti alkotásból. Hát így voltam vele, hogy egyszer csak 16 hónap múlva húsvét jött, már a második húsvét, és akkor megértettem, hogy mi történik az utolsó vacsora termében, és hogy oda bizony az Úr Jézus hogy toppan be, frissen üdén fiatalon, fellelve teljes fiatalságát, frissességét, megölelhető, halat eszik, igaz, hogy dicsőséges test, de megfogható. Igaz, hogy más létrendből jön már, nem ebből az anyagi világból való, de mégis megölelhető. És ez egy olyan fontos dolog volt, mert a gyerektől is így váltam el, hogy megöleltem, mert előtte sportoltunk ott a kertbe, és ő győzött, gratuláltam neki, megöleltem. És akkor, amikor ezt a szívemig lehatolt, átéreztem a szívem mélyéig, akkor bizony elárasztotta Szentlélek, és elfújta az a bánatomat, szomorúságomat, és ezért tudok nektek derűsen, mondjuk sokszor megrökönyödnek erről az egészről beszélni, mert megértettem, amit a drága gyóntató atya mondott egy héttel a hevenesi atya a gyóntatószékbe, amikor gyóntam a magam önvágyait, hogy Andriskám, ne irigyeld azt a gyereket Jézustól. És valóban így van, ne irigyeljük az elveszett gyermekeinket Jézustól. Jó helyen vannak, egyből oda jutnak. Hát ez egy nagyon erős hitlépcső volt, de milyen nehéz ezeket a hitlépcsőket megtenni, hiszen még az apostolok is, a tanítványok is, ugye ahogy itt a képen látjuk, a emmauszi tanítványok legalább 2,5 órát, vagy nem tudom mennyi lehetett, mennek az Úr mellett, és nem ismerik fel. Hát hogy lehet ez? Nem ismerik fel. Mária Magdolna ott van mögötte, hátrafordul, és inkább kertésznek nézi, és nem ismeri fel. Tehát azért nem olyan könnyű a életünkben felismerni a bennünk élő názáreti Jézust. De hogyha ez megtörténik, akkor mindig megkapjuk tőle az életörömöt és az életerőt. Ez nagyon fontos, az életerő. Ez egy nigériai kép, mert az életerőt az adja, hogyha érintkezésbe jutunk Jézussal, és ezt Nem természetesen az oltári szentséget, amikor felvesszük a Euharisztiát, az egy csodálatos testi-lelki érintkezés, de imában is eljutunk ehhez az érintéshöz, ahogy a vérfolyásos asszony is eljut, itt látható a bal oldalon ezen a képen. Tehát ez az alapja annak, hogy egy állandó erős életerő, életöröm legyen bennünk, mert ezt kell radiálni, sugározni az emberek felé, mert a lebigyeztett szájú, ajkú keresztényekkel keresztények nem fognak tudni evangelizálni. Nekünk minden körülmények között, amikor a megpróbáltatások érnek, ennek az életerőnek, életörömnek kell átjönni, de ehhez bizony, amikor bánatba vagyunk, akkor ki kell önteni a szívünknek a bánatát a Jóisten felé, ki kell önteni minden bánatunkat, hogy kiüresedjen, és utána megtöltse önmagával, hogy érzékeljük ezt a csodát, hogy minden pillanatunkat áthatja a jelenléte és a vele való együttléte, és akkor tudjuk az irányt, meg fogjuk kapni, hogy mi a feladatunk abba az életállapotba, és ez egy nagyon megnyugtató érzés. Röviden summázva ezeket a gondolatokat, ezt a montást készítettem, ugye az imádságnak, a mély imának, a laikus számára is az a lényege, hogy valahogy lejusson a lelke mélyére, és oda tudjon ülni negyediknek a Szent Háromság Egyisten asztalához, negyediknek, és ott mindig béke van, mindig öröm van, és ott eltűnik már az ego, mert ennek az útnak, ami megy lefelé a kiüresedés folyamán, ugye két nagy bukó fordulója van. Az egyiknél az egóval kell frontálisan ütköznünk, és azt le kell győzni, mert akkor nem tudunk lejutni a bennünk lévő élő Jézushoz. A másik ilyen nagy ütközési pont, hogy megrohannak minket a kísértések, és akkor nagyon könnyen az ember felhagy a mély imádsággal, és megpróbál inkább akkor kényelmesebb úton visszamenni a felszínre, csak hát felszínesen nem jutunk el ahhoz, aki bennünk él, és adja az éltető erőt az életünkhöz, vagyis a Szentlélekhöz és az Úr Jézushoz, illetve hát persze a mennyei atyához, mert mind a hárman ott vannak. Hát ez egy nagyon erős megtapasztalás volt, és használom a mindennapokban, megmondom őszintén, mert megérzékelem azt, hogy a műtétek során ott, igen, ez egy ilyen kicsit amerikai stílusú kép, ez egy megélt tapasztalat, hogy a műtéteknél, nehéz műtéteknél az ember oda hívja az Úr Jézust, hogy együtt legyen. Egy másik gondolat még a visszatérve a gyermekhöz, hogy kaptam egy nagyon erős másik misztikus tapasztalatot a haláleset után, nem is olyan sokkal, de nem tudtam meggyógyulni tőle. Meg kellett várnom az értelem útját. Erre azért hívom fel a figyelmeteket, mert a mi hitünk, vallásunk, nem is, Barsi atya mindig azt mondja, hogy nekünk nem vallásunk van, hanem útigazság és életünk. Azt hallottam egy prédikációban. Van sok vallás, de a kereszténység az nem vallás, az egész más, mint a vallás. Itt nem a ember keresi az Istent, hanem a jó Isten keres minket. Na, tehát a misztikus tapasztalatról nekem egy oltári szentség élményem volt különben a bazilikába, ott bemegyünk, jobbra van egy kápolna, egy szentségimádó kápolna, és megjelent az Úr Jézus a oltári szentségben, ahogy ott imádkoztam, átfogta a Marcikát, és jól hallottam azon a belső hallással, ahol általában megszólít minket az Úr, biztos tapasztaltátok, hogy jól látod, apu. Azt hittem, hogy meggyógyultam. Azt hittem, hogy meggyógyultam egy ilyen erős tapasztalattal. És nem gyógyultam meg. Visszaestem. És ezért nagyon kell vigyázni a misztikus élményekkel, misztikus tapasztalatokkal. Az igazán meggyökerezett, erős hit és bizonyosság az az értelem útján fog megszületni bennünk. Nem kell feltétlen misztikus tapasztalat. Persze segít, csodálatos dolog, de az értelem útján is el lehet jutni ahhoz a mindent kiálló, minden nehézséget, megpróbáltatást kiálló mély hithez. Hát ezért mondta az Úr, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Ezek a rengeteg hitélmények, ezek generálták például bennem a tudományt, amivel sikerült a sziámikreket szétválasztani. Imádságba kaptam az összes, az tudományos ötletet, amit alkalmaztunk, de itt is nagyon fontos volt, hogy ott Dakkába a műtét előtti napon tudtunk egy katolikus templomot találni, és szentáldozásba részesültünk, és még nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos volt az a hatalmas nagy imádság, amit itthonról kaptunk, szervezett módon. Sokan ezt is megmosolyogják, sokan gúnyolódtak, hogy András, te azt hiszed, hogy az imádság az így segít. Hát az neked segít, aki mondod. Ez egy nagyon nagy tévedés. Igenis, hogyha valamiért imádkozunk, akkor nem tudjuk, hogy hogy, de valahogy eljut. Aztán mi lesz belőle, arról már nekünk nem kell sokat gondolkodni. Ellentét, veszekedés alakult ki, de az viszont megtanítja az embert, hogy eljusson a harmadik nagy próbához. Ugye az első volt a tékozló fiú, a második a szenvedésteremtő energiája, és a harmadik, ami olyan sunyin lapul közéletbe, a megbocsájtás, az ellenség szeretet. Magyarországnak ezt kell kihevernie, hogy belül meginduljon az emberekben az egymás ellen veszekedő, ellenálló táborokban tényleg egy valódi ellenség szeretet, ami szintén csak az érintés által jöhet létre, és hát nagyon nagy öröm az, hogy mi katolikusként megélhetjük a Eucharisztiának a csodáját, és magunkhoz vehetjük. Köszönöm szépen nektek ezt.
Csókai András tanúságtételét hallották a megtérésről az Élni teljesen jó napon, amelyet Székesfehérváron tartottak.